Örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik téged keresnek, akik szabadításodra vágyódnak, hadd mondhassák mindig, hogy nagy az Úr. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét János evangéliumának 13. fejezetéből, onnan is az első 11 versből. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az atyához, jól lehet szerette ővéit e világban, szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalta Júdás Iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt, Jézus jól tudva, hogy az atya mindent kezébe adott, és hogy az Istentől jött, és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától. Letette felső ruháját, és egy kendőt véve körülkötötte magát. Azután vizet öntött a mosdótálba, és elkezdte a tanítványok lábát mosni, és törölni azzal a kendővel, amellyel körül volt kötve. Eközben Simon Péterhez ért. Az így szólt hozzá: Uram, te mosod meg az én lábamat? Jézus így válaszolt neki: amit én teszek, most még nem érted, de később majd megérted. Péter így szólt hozzá: az én lábamat nem mosod meg soha. Jézus így válaszolt neki: ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám. Simon Péter erre ezt mondta neki: Uram, ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Jézus így szólt hozzá: aki megfürdött, annak csak arra van szüksége, hogy a lábát mossák meg, különben teljesen tiszta. Ti is tiszták vagytok, de nem mind. Mert tudta, ki árulja el. Azért mondta: nem vagytok mindjárt tiszták. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünk befogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, válaszoljunk az ige szavára, imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, dicsérünk téged, mert neked adatott minden hatalom, égen, földön és föld alatt. Dicsérünk téged azért a tökéletességig elmenő szeretetért, amellyel fordultál a te tanítványaid felé. Ahogyan úrként lehajoltál, hogy szolgálja tieidnek, és megmostad a lábaikat. Köszönjük, hogy lehajolsz hozzánk, hogy közel jössz, és nyújtod Isten egész világának ajándékait. Urunk, köszönjük ez évszak szépségét. Köszönjük, hogy láthatjuk és gyönyörködhetünk benne. Köszönjük, hogy ezáltal is megtapasztalhatjuk a te tökéletes, tiszta lényedből, ha csak egy szikrát is. Megvalljuk előtted, hogy mi nem tudunk tiszták és szentek lenni a magunk erejéből. Mi újra és újra elárulunk téged, mint ahogyan Júdás elárult. Vagy azt hiszük, hogy nincs rád szükségünk, hogy közösségünk legyen veled, mint ahogy Péter hitte, hanem elég, hogy halljunk, hogy tudjunk rólad. Urunk, most kitárjuk előtted az életünket, és kérünk, hogy vedd a karjaidba, hozd rendbe, vezesd el céljához, és mosd le minden hazugságát, minden gonoszságát, minden hiába valóságát. Urunk, add, hogy ahogy te hordozod a mi életünket, mi is úgy tudjuk fele barátaink életét hordozni. Ha szüksége van rá, a lábát is megmosni, így szolgálni neki, így szolgálni egymásnak, a te népedként, a te gyermekeidként. Ehhez kérünk erőt, a te igédből, a te jelenlétedből. Árassz el bennünket. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek igéjét, úgy, ahogy írva található Máté evangéliumának 11. fejezetében, a 25. verstől a 30. versig terjedő ige szakaszban. Abban az időben megszólalt Jézus, és ezt mondta: Magasztallak, Atyám, menj és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Igen, Atyám, mert így láttad jónak. Az én Atyám mindent átadott nekem, és senki sem ismeri a fiút, csak az Atya, az Atyát sem ismeri senki, csak a fiú, és az, akinek a fiú akarja kijelenteni. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, mert én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Hallgassuk meg még egyszer a 29. verset. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Eddig az ige. Kedves testvéreim, a felolvasott alapigében nagyon sok mindenről van szó, nagyon mély értelmű, sokrétű tanítás fogalmazódik meg benne. 29. verset emeltem ki, és ennek is egy központi felszólítása, a tanulásra való felhívás Jézus részéről. Ha a tanulásra gondolunk, akkor bizonyára mindannyiunkban az élet pályának az a hagyományos elképzelése jelenik meg, mely szerint az ember különböző élet szakaszaiban különböző dolgokra figyel és koncentrál. A tanulás a kezdeti évekre, a gyermek és ifjú évekre jellemző tevékenység. Ha a tanulásra gondolunk, akkor általában az jut eszünkbe, hogy a gyermekek és a fiataloknak van szükségük tanulásra. És így volt ez akkor is, amikor még nem volt iskolarendszer, amikor nem kellett oktatási intézményekbe járni a gyermekeknek és az ifjaknak, hiszen ebben az élet szakaszban tanulja meg az ember, szándékosan mondom ezt, hogy ember, mert a kisgyermek, a csecsemő, a gőgicsélő, a dadogó, tudatlan kisgyermek is ember. Ebben az időszakban tanulja meg az ember az élethez szükséges dolgokat. Aztán, amikor jön az újabb életszakasz, a felnőtt kor, arra már nem annyira a tanulás, hanem inkább a munka, a jellemző, a hagyományos felfogás szerint a tanultaknak az apró pénzre váltása, hasznosítása. És végül, hogyha Isten megadja, eljön egy olyan életszakasz, amelyben az idős korban már nem is a tanulás, nem is a munka, hanem a tanítás válik központi jelentőségűvé. Ezt a látásmódot, ezt a felfogást ismerve rájöhetünk, hogy csak egy szakasza az életnek, amelyben különösen fontos a tanulás. Azonban van egy másik felfogás, egy lelki, pszichológiai látás, mely szerint az életnek nem csak egy szakaszában, nem csak a gyermek ifjú korban szükséges a tanulás, hanem maga az élet folyamatos tanulás. Persze nem lexikális tudás, és nem különböző tudomány ágak, disziplinák megtanulását jelenti ez, hanem valami más, inkább élettapasztalatról van itt szó. Lelki tanulásról. Erikson, a híres pszichológus, ezt felfedezve mondta, hogy minden egyes élet szakaszban meg kell tanulnunk valamit. Minden egyes élet szakaszban vannak krízisek, amelyeket meg kell oldanunk, és ezáltal valami nagyon fontosat tanulunk. S ha ezt nem tanuljuk meg, mondja ő, tapasztalhatjuk is, akkor nem tudunk tovább lépni. Megrekedünk egy szinten, megrekedünk egy bizonyos tudással és felfogással. Igen, a régi magyar mondás is lelki tanulásra, belső tanulásra utal, mely szerint jó pap holtig tanul. Aztán ennek a modern változata az élet hosszig való tanulás, amely egyre inkább a mi országunkba is hirdetett, és különböző programok vannak erre, hogy az ember felnőtt korában, sőt még időskorában is tudjon tanulni. Azonban minden mellett, talán ennek ellenére, arra a kérdésre, hogy van-e mit tanulnom, azt hiszem, hogy a legtöbb ember, ha nem is mondja ki, de erre a személyes kérdésre azt feleli magában, életvitelével, tetteivel, hogy nincs. Nincs mit tanulnom. Nincs mit tanulnom, mondja az ember egyrésztről azért, mert hát én már felnőtt vagyok. Én már elvégeztem az iskoláimat, én már nagyon sokat tapasztaltam, nagyon nehéz időket éltem meg. Megvan az életbölcsességem, nem vagyok már tapasztalatlan. Tudom, hogy hogy kell boldogulni az élet országútján, elevickélek már valahogy életem végéig. Aztán vagy ezek miatt, vagy talán kényelemből az ember nem akar tanulni. Ebbe a gondolkozásba hasít bele az Úr Jézusnak mélyen szántó mondata, gondolata. Felolvasott ige 25. verséből. Magasztallak, Atyám, menny és föld ura, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a gyermekeknek. Isten elrejti az ő bölcsességét, az ő dicsőségét, Jézus imádsága szerint az értelmesek és a bölcsek elől. Szólt ez abban a korban az embereknek, akik valóban iskolázottak voltak, valóban járatosak voltak a szentírás tudományba, a politika tudományba, akik vezették az akkori zsidó országot. Szól ez a mondat farizeusoknak, akik azt gondolták magukról, hogy ők értelmesek és bölcsek, és valóban külsőleg nézve azok is voltak, betéve tudták a szentírást, oda-vissza tudták idézni a Bibliát, különböző életgyakorlatokban is megvalósították azt, ami a Szentírásban benne van, a parancsolatok, a szabályok, a törvényeket betartották. Valóban azt gondolhatták magukról, hogy ők a bölcsek és értelmesek. Valóban feljogosítva érezhették magukat arra, hogy vezessék a népet. Feljogosítva érezhették magukat arra, hogy az ifjú, a kis 33-31 éves Jézust kioktassák, különböző nehéz helyzetekbe hozzák, tesztkérdésekkel próbálják törbecsalni, feljogosítva érezték magukat erre. Azonban Jézus csendben, nem is nekik, hanem az Atyával való imádságos társalkodásában, tehát amikor imádkozott, csendességben mondja el ezt, hogy hálát adok, hogy nem a bölcseknek és az értelmeseknek fedted fel mindezt. Mit mond ezzel az Úr Jézus? Azt mondja el, hogy csak az tud tanulni, aki egyáltalán elhiszi magáról, hogy van mit tanulnia. Csak az tud a mester lábaihoz leülni, aki elhiszi magáról, hogy ő tanítvány. Aki elhiszi magáról, hogy ő nem mester, nem mestere az életnek, az életvitelnek, hanem igenis vannak olyan dolgok, amiket meg kell tanulnia. Vannak olyan dolgok, amiket nem tud. Vannak olyan dolgok, amiket nem ért, és nem lát be, és nem tudja, hogy hogy működnek. Vannak olyan dolgok, amelyeket meg kell értenie. És tudja azt, hogy ezt nem önmagának fogja megmagyarázni, hogy a modern tudomány mondja, hogy empirikusan, tapasztalati úton megvizsgálunk mindent, megértünk mindent, és tudni fogunk mindent. Ez sugallja a mai tudomány. A tanítvány tudja azt, hogy van mester. A tanítvány tudja azt, hogy vannak dolgok, amiket csak is a mester tud megmondani neki. Vannak dolgok, amelyeket nem lehet kézikönyvekből kiolvasni. Nem lehet emberi logika útján megérteni. Vannak dolgok, amelyeket csak tanítványként lehet megtanulni. Igen, az Isten ilyen tanítványokat, ilyen önmagukat, gyermekké tevő tanítványokat vár és keres magának, és nekik nyilatkoztatja ki az ő bölcsességét. Mennyire különös, hogy amikor Jézus elkezdte a tanítói munkáját, amikor elkezdte a messiási munkát, amelyben egy kis százalékban szavakkal, nagyobb százalékban tettekkel tanított, akkor nem kopogtatott be a helyi galileai tanházba, az akkori iskolába, és nem a professzorhoz ment oda, és adjon Isten jó napot, Sálom Aléhem, és szeretnék tanítványokat gyűjteni, maga egy nagybecsű írástudó, kérem, jöjjön velem, és akkor megtanítom. Nem is ment el Jeruzsálembe a vének tanácsába, és nem mondta el nekik, hogy én vagyok az Isten fia, jertek hozzám tanulni, hanem mit tett Jézus? Egyszerű, bocsánat, a butának gondolt emberekhez ment oda. Az egyszerű, az iskolázatlan halászokhoz, földművesekhez, kézművesekhez ment oda. Aztán oda ment a megbetettekhez is, a vámszedőhöz. És állítólag a legintelligensebb, a legműveltebb ember a tanítványi csoportban az, akiről azt mondta a János evangéliumbeli felolvasott ige, hogy nem mindenki tiszta köztetek. Júdás volt a legintelligensebb. Nagyon beszédes mindez, testvérek. Isten a gyermekeknek, az előtte gyermekké válóknak akarja elmondani mindazt, ami az ő lényéből fontos. És az az evangéliuma a felolvasott igének, hogy lehet tanulni. Lehet Jézustól tanulni mindenkinek. Még annak is, akinek sok iskolája van, aki a tudomány fellegvárában ül, aki élet filozófia és élet bölcsesség magasságán van. Csak le kell szállni. Az alázat azt jelenti az eredeti nyelvben, amelyről később szól Jézus, hogy alázatos, a földhöz közeli, lent lévő. És amikor magunkat megalázzuk, tulajdonképpen ezt tesszük, meghajtjuk fejünket, és elismerjük azt, hogy mi lent vagyunk, és Isten van fent. Nagyon egyszerű ez a dolog. Nagyon egyszerű, de mégis nehéz megtenni. Az ember gyakran azt gondolja magáról, hogy Isten, hogy én vagyok fent. Én vagyok az emberek felett. Mit lehet tőle tanulni? Mit lehet Jézustól tanulni? Tehetjük fel a kérdést, és nyilvánvaló számunkra, hogy nem világi tudományokról van itt szó, nem kvantumfizikáról, vagy gazdaságtanról, vagy bármilyen praktikus tudományról, hanem életstílust. Jézustól a hogyant lehet megtanulni. Életstílust lehet megtanulni, és tudjuk jól, hogy a stílus maga az ember. Embernek lenni, az emberséget kell Jézustól megtanulni. Hogyan kell járni az úton? Hogyan kell viselkedni? Hogyan kell dolgokat elviselni? És Jézus mindezt a leghatékonyabb módon tette a tanítványokkal. Leghatékonyabb tanulási módszer ugyanis az, hogy a mester a tanítvánnyal él együtt. Ezért van az, hogy amit egy gyermek megtanul, azt mind-mind nagyon nagy százalékban azoktól tanulja meg, akikkel együtt él, a szülőktől, a családtagoktól. És ugyanígy, tanítvány, aki a mesterrel él, sokkal hatékonyabban tanul. Látja, hogy hogyan viszonyul a mester a dolgokhoz, hogyan jár, hogyan eszik, hogyan alszik, hogyan pihen, hogyan keres magának nyugalmat, hogyan imádkozik, hogyan tekint rá szeretettel, szánakozással a többi emberre. Így tanítottak a görög filozófia iskolákban. Így tanítottak azok a mesterek mindig, akik komolyan vették a mester-tanítvány viszonyt. Akik nem csak a tudásuknak egy kis darabkáját akarták átadni, akik nem féltették az egész életet, amelyet ők éltek, hanem mindent, minden szegmensét át akarták adni. Nem elrejtettségben, hanem nyíltságban, igazságban. Mester és tanítvány együtt élt az evangéliumokban. Ez a legnagyszerűbb tanulás. Jézus elhívta ezeket az egyszerű embereket, kövessék, hogy legyenek vele. Hogyha ételhez jutnak, együtt lakomázzanak, hogyha nincs étel, akkor együtt nélkülözzenek, együtt járják a falvakat, együtt magasztalják Istent a csodálatos gyógyításokért, ördögűzésekért, együtt legyenek, és mindent meglássanak, amit az Úr Jézus eléjük él. Számunkra is ez az egyetlen út. Éljünk vele, és tanuljunk tőle. Éljünk vele, és tanuljunk tőle, mert ő bennünket is elhívott. Az, hogy itt vagyunk ebbe a templomba, nem csupán a hagyománytiszteletünk, nem csupán valami szándék, amely a szívünkben megfogalmazódott ma reggel. Nem csak emiatt vagyunk itt, hanem hitem, hogy nem véletlen az, hogy itt vagyunk, mert valaki elhívott bennünket. Valaki kiválasztott bennünket is, hogy tanítványai legyünk. Jézus a tanulás módszereire nézve elmondta az akkori tanítványoknak, és elmondja nekünk is, hogy ez nem más, mint az iga fölvétele. Nem kellemes és nem szimpatikus egy tanulni vágyó embernek az, hogy azt mondják neki, hogy igát kell fölvegyél mindazzal, amit most teszel és most kezdesz. Nem szimpatikus, hiszen a tanulás célja ebben a világban pontosan a minél könnyebb életvitel. Azt mondják a gyermekeknek, főleg munkás családokból származó gyermekeknek, hogy tanulj, fiam, lányom, hogy ne kelljen annyit dolgozni, mint a szüleidnek, nagyszüleidnek. Ne kelljen gyárban roskadni, ne kelljen bányában hordani a szenet, ne kelljen túrni a földet, nehéz paraszti munkát végezni. Nagyon sokunknak azt hiszem ez volt a útra való. Tanulj, fiam, hogy ne kelljen annyit dolgozni. És Jézus pontosan azt mondja a tanítványoknak, azt mondja nekünk, hogy vegyétek fel az igát. Egy fizikai munka képét tárja elénk. És itt az írásmagyarázók szerint egy vízhordó igáról van szó, tehát nem egy járóról, amelybe beleálltak az állatok és húzták a terhet, vagy éppen az ekét, hanem egy olyan rúdról, ami az emberi váll formájára volt kifaragva, és a két oldalán két vödör volt, vagy két vízhordó edény. Ilyen iga jelenik meg ebben az igében. Egy vízhordó iga. És hogyha egy kicsit tovább gondoljuk ezt a képet, akkor rá kell jöjjünk arra, hogy van, akinek ez a feladata. Sőt, a tanítványnak ez a feladata. Jézus tanítványának, Isten gyermekének az a feladata, hogy vizet kell hordania. Ez egy magasabb rendű dolog. Magasabb rendű dolog, mint egy puszta fizikai munka. Magasabb rendű dolog, mert az, hogy vizet kell hordozni, jelenti, hogy életet kell hordozni. Jelenti azt, hogy boldogságot, örökkévalóságot kell hordozni. Krisztus megtanít a hogyanra, mert az iga alatt az önmegvalósító ember, az önmaga élete körül forgó ember általában a fogát csikorgatja, méltatlankodik, elégedetlenkedik. Azonban ő elmondja, hogy nézzünk rá, és legyünk olyanok, mint ő, aki alázatosan és szeliden teszi mindezt. Ha alázatosan és szeliden tesszük, akkor bizony tudjuk hordozni a nehéznek tűnő vízhordó igát. Enélkül nem lehet alázat és szelídség nélkül igát hordozni, szolgálni. Enélkül nem lehet egyszerűen csupán a segítés szándékával adni. És ami a legkülönösebb ebben az igahordozásban, a Jézusi útban való járásban, az az, hogy mindez megnyugvást ad. Gyógyír a zaklatott szíveknek. És a mindennapos zaklatottságból, megfáradottságból nem a pihenés, nem a nyugtató, és nem az alkohol, a kiút, hanem az igahordozás és a szolgálat. Olyannyira így van ez, hogy a 28. versben a következőt mondta az Úr Jézus. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. És ezek után mondja el, hogy hordozzátok az igát. Külső szemlélő elgondolkozhat azon, hát miféle megnyugvás ez. Meg vagyok fáradva, meg vagyok terhelve, aztán jön az Úr Jézus, és azt mondja, hogy hát nesze itt egy iga. Ugye egy kicsit furcsa ez a mi számunkra. Furcsa ez, de inkább úgy képzeljük el az egészet, hogy lehet, hogy hordozunk sok felesleges terhet, lehet sok terhet magunkra venni, és azt gondolni, hogy mi azt el tudjuk hordozni, pedig nem is a mi feladatunk, vagy lehet az ő igáját, az ő általa ránk szabott szolgálatot csendesen, hűséggel elvégezni, és ez valóban megnyugvást ad a mi lelkünknek. Valóban megtörténhet ez a teherváltás, amikor a fölösleges terheket levetjük magunkról, és az Úr Jézus által ránk mért szolgálatot végezzük, és ez valóban könnyű, és ez valóban boldogító, ha csak erre figyelünk, és ezt tesszük. Egy-egy idős asszony életútjára, nekrológra készülve, temetésre készülve rátekintek, és mondják a hozzátartozók, mesélik, hogy teljes életében másért él. Sokszor el szokták ezt mondani, de nagyon sokszor valóban így van. Amikor elvégzi még a két háború között az iskoláit, az elemi iskolát, és utána mindvégig otthon van és szolgál. Sok-sok ilyen élettörténet van. Sok-sok asszony így élte le az életét, szolgálva a nagyszülőket, szülőket, szolgálva a férjet, aztán később a gyermekeket, unokákat, otthon volt, és mindvégig ezt tette egész életében. Eleinte nem értettem, hogy hogy lehet így. Modern ember azt mondja erre, hogy kiteljesedés nélkül élni. Hogy lehet úgy élni, hogy nem utazik valaki, hogy nem éli a saját életét, hanem mindenét másikért teszi? Hogy lehet úgy élni, hogy nem keresem a karriert, nem keresem az előremenetelt? Aztán, amikor ezzel az igével foglalkoztam, rájöttem, hogy nem más ez, mint élethosszig tartó szolgálat. És megértettem ezeknek az idős embereknek a nyugalmát. Megértettem azt a békességet, amely sugárzik belőlük. Megértettem ezt a teljes, sima és nagyon egyértelmű életbölcsességet, amely egy-egy ilyen élethosszig tartó szolgálatból árad. Igen, ezt kéri tőlünk Jézus. Egy ilyen élethosszig tartó szolgálatra hív bennünket. Legyünk bárhol, legyünk itt a szószéken, legyünk különböző egyházi testületekben, vagy akár ott a mi kis családunkban, a mi kis munkahelyünkön, a mi egyszerű életünkben, vagy legyünk más vezető pozícióban, akármilyen szervezetben és munkahelyen, bárhol, bárhol lehet szolgálni. És az Úr Jézus bárhol megáldja a mi munkánkat, ahol vagyunk. Végezetül hallgassunk meg egy történetet, amely egy közösségről szól. Közösség, amely végül a szolgálatban nyugalmat talált. A falu a hegyen épült, lakói szegények voltak. Valamikor egy kis fatemplom állt a közepén. Amikor az egyetlen gyertya felborult ebben a templomban, leégett. Azóta üres tér van a helyén, ott játszanak a falu gyerekei, ott találkoznak délutánonként az öregek. Oda vezet az erdei munkából hazatérők első útja. Mindenki kedveli ezt a kicsi poros teret. Amikor egy idős asszony meghalt, a megtakarított pénzét, ami nem volt sok, de a szegény falusiaknak valóságos vagyonnak tűnt, a gyülekezetre hagyta, hogy végre új templomot építsetek a falunak. Ezek voltak utolsó szavai. Ezt látva az emberek meghatódtak. Terveket készítettek, kiosztották a munkát. Ekkor érkezett a hír, hogy a völgyben árvíz pusztította el a falut. Hogyan építhetnénk most jó lelkiismerettel templomot, amikor azoknak nincs fedél a fejük fölött? Tépelődött a nép, és elküldte a pénzt a völgybe. Újra gyűjteni kezdtek, hogy végre legyen templomuk. De valahányszor összegyűlt egy kis pénz, hírt kaptak újabb katasztrófákról. Szomorúan mondtak le a templomról, de hát máshol nagyobb szükség van erre a pénzre. Lassan elterjedt az egész országban a templomtalan falu híre, jöttek egyre többen, jöttek köszönetet mondani a segítségért. Téren szokták őket fogadni. Egy kis egyszerű ebédet is adnak a vendégeknek, és nagyon boldogok voltak ilyenkor. Néha-néha ugyan felsóhajtott valaki, nem lenne jó, ha nekünk is lenne templomunk? Aztán mások azt mondták erre, hogy ki tudja. Ez a közösség, amely egy valóságos történet, megtalálta a templomát. E közösségnek a szolgálat volt a temploma. Legyen nekünk is a szolgálat a templomunk, legyen olyan templom a szolgálat, ahol imádjuk az Urat, ahol életünk megnyugszik és célba ér. Legyen így mindannyiunk életében és közösségeink életében egyaránt. Amen. Úr Jézus Krisztus, hálát adunk azért, hogy tanítottál a tanítványokat, és tanítasz bennünket is. Hálát adunk azért, hogy velük voltál, elhívtad őket, és velünk vagy, és elhívsz minket. És megköszönjük azt is, hogy önmagadat adtad, áldoztad értük, és önmagadat adod, és áldozod miértünk is. Köszönjük, hogy a te lábnyomodba léphetünk. Köszönjük, hogy amikor a Szentírást kinyitjuk, amikor imádságra kulcsoljuk kezünket, amikor templomba jövünk, akkor a te közelségedet keressük, mert veled járunk, veled szeretnénk eltölteni a legtöbb időt azért, hogy tanuljunk, mert tudjuk, hogy te ismersz bennünket. Tudod a mi fájdalmainkat, nehézségeinket, tudod a mi tudatlanságunkat, tudod hamis nagyra vágyásunkat, beképzeltségünket, nagyon ismersz bennünket. Köszönjük azt, hogy türelemmel tanítasz. Köszönjük, hogy olyan Istenünk vagy, aki lehajolsz hozzánk, aki nem nézel el a fejünk felett, mi gondoskodsz rólunk, lelkiekben és szellemiekben egyaránt. Hálát adunk mindezért, és kérünk ad, hogy hadd sugározzék szerte szét a te dicsőséged, a te szereteted, és hogy a kedves előtted akkor hadd legyünk ebben eszközök mi is. Köszönjük, hogy velünk voltál a mai alkalommal is, így mondjuk el lelkünk könyörgésének összefoglalását. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.